Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ma este második évad kezdődik. Hát ezt most már így szokás mondani. Minden jó sorozatnak most már évadjai vannak. És Keresztes Szent János Lélek Sötét Éjszakája sorozat második évada kezdődik éppen, és annak is az első része. Egyébként, ahogy számolom, a kedves tévénézőkkel kezdjük a második évadot, mert veletek, akik itt élőben jelen vagytok, veletek már a negyedik évad kezdődik, hogyha a belső várkastély két évét, és ezeket hozzávesszük. Tehát ez most a negyedik évad. Ez olyan szép kereknek is tűnik, nem? Négy évad. Na, mindegy. Lényeg a lényeg, megyünk tovább. Ebben az évben egészen biztosan, illetve ebben az évadban, ebben a tanévben, azokon az útjainkon, amelyeken ugye már az elmúlt időben is együtt elkezdtünk járogatni, ami nem más, mint Keresztes Szent János Lélek Sötét Éjszakája című könyve, és abból próbálunk itt együtt minden lelki tartalmat kihámozni, amit csak ki lehet, hogy ezt haza tudjátok vinni, hogy ezt a hétköznapokban hasznosítani tudjátok, hiszen ugye említettük, a lelkiségi katekézisnek, amit mi most itt csinálunk, a legfőbb célja a hétköznapi megvalósíthatóság. Ki tudtam mondani egyszerre, látjátok? Meg lehet valósítani, és meg kell tudnunk valósítani, illetve meghívást kapunk arra, hogy megvalósítsuk a hétköznapokban. Ez az egésznek a lényege. Erre törekszünk, hogy ezeket a bizonyos tanításokat gyakorlatba át lehessen fordítani, és én is ilyen módon próbálok nektek ebben segíteni. Na, hol jártunk Keresztes Szent János művében? Hát az érzékek éjszakájánál jártunk, ugye, ennél a bizonyos szellemi értelemben vett fösvénységnél. Megvárjuk Mária nénit. Itt nem lesz hely, drága Mária néni. Itt... Tudom, csak itt nincs hely. Segítsünk Mária nénnek valahova beülni. Ott sem, ott lesz hátul. Akkor Piroska, átadod neki a helyet. Ne, átadta a Piroska néni. Ide lesetség ülni már. Isten hozta Mária nénit. Nagyon. Nagyon jó. Hát vágunk, nem probléma. Jó. Tehát a lélek sötét éjszakájában, az érzelmek éjszakájánál járunk, és azon belül is, ugye ezeknél a különböző menekülési útvonalaknál. És én nagyon hosszan megnéztük a szellemi gőgöt, amelynek ugye a lényegét kifejtettük, és elmondtuk, hogy ez az egyik leghathatósabb eszköz a menekülésre. Amikor valaki menekül önmaga elő és Isten elől, menekül a fejlődés fájdalma elől, akkor az egyik leghathatósabb eszköz, az egyik legbiztosabb sánc és bástya és pajzs, ami mögé menekülhetek, az az, hogyha magamat többnek érzem a másik embernél. És ez, hogy magamat többnek érzem, ez jelenleg a vallás tekintetében fog asztalra kerülni. Valaki azért érzi magát többnek a másiknál, mert ő szebben és jobban és ügyesebben tartja be a vallási törvényeket. És Keresztes Szent János ugye ezt leplezi le, ezt a hozzáállást, hogy amikor valakiben eluralkodik ez a szellemi gőg, az ő képzelt szentsége és vallásossága miatt, akkor ez egyrészt ugye nem más, mint menekülés a saját magam valóság elől, menekülés a fejlődés fájdalma elől, és egyébként is önmagában a kereszténység ennél jobb kísértése. Ez a bizonyos képmutatás, a farizeizmus. De itt ugye azért vagyunk, nem csupán, hogy lerántsuk előre a leplet, hanem hogy meg is nézzük ennek a gyökerét, hogy mi van a ilyen hozzáállásoknak a gyökerében. És ugye elmondtuk, hogy mindig a menekülés, mindig a fájdalomtól való levédése önmagunknak. És akkor Keresztes Szent János megy tovább, és veszi sorra azokat a dolgokat, amelyek még ilyen típusú menekülési útvonalak lehetnek, és amelyek rendkívül alattomosak, mert a jó leple alatt vannak. Nem a csúnya, bulvársajtó címlapjára kerülő bűnök leple alatt rejtőznek meg ezek a bizonyos menekülési útvonalak, hanem a szentség, a vallás leple alatt. És éppen ezért, ahogy János atya mondja, ez sokkal veszélyesebb, Mert az illető nem jön rá, nem látja be, hogy bár vallásos dolgokat csinál, de tulajdonképpen menekül. Tulajdonképpen ő szalad teljes sebességgel Isten és saját maga elől. Csak nehezebb belátni, akkor, amikor valakinek ez a menekülő útvonal valami vallásos dologban nyilvánul meg. És akkor a következő, ugye ezt a múltkori utolsó előadásban már elkezdtük tárgyalni, ez a bizonyos szellemi fösvénység. Szellemi fösvénység. Nézzük meg újra az alaptételeket, mert ugye hát itt volt a nyár, és lehet közben elfelejtettük, és ezért röviden nézzük is meg, hogy mi is ez a bizonyos szellemi fösvénység. Ugye, az általában vett fösvény kicsoda? A fösvény az, aki az anyagi javakhoz önző és beteges módon ragaszkodik. Ugye ezt mondtuk, hogy a civil értelembe vett fösvény az, akinek mindene a dolgok, amiben ő kapaszkodhat, amihez ragaszkodhat. Önző és beteges módon. Ebben találja meg szinte az identitását. Az ő legnagyobb biztonságát, hogy vannak dolgok, amiket birtokol. Na de most mi nem erről beszélünk. Hanem egy jóval alattomosabb dologról, a szellemi fösvénységről, amely nem más, mint a lelki javakhoz való önző és beteges ragaszkodás. És azt gondolhatnánk, hogy a lelki javakhoz, bármi, amihez hozzátesszük azt, hogy lelki, hát ezzel nem lehet baj. A lelki dolgok azok csak jók lehetnek. A lelki dolgokkal nem lehet visszaélni. És Keresztes Szent János leírja, hogy dehogy nem. A lelki dolgok, épp úgy, mint az anyagi dolgok, ugyanúgy lehetnek egy hamis identitás számunkra, ugyanúgy lehetnek védekezés önmagam és Isten elől. És ezt, drága testvéreim, Keresztes Szent Jánosnál a forradalmi. Mindegy, hogy vallásos vagy nem vallásos dolgokhoz ragaszkodom. Ha dolgokban legyenek akár azok civil vagy hívő dolgok, ha dolgokban találom meg a biztonságomat és az identitásomat, akkor az épp úgy menekülés, és épp úgy nem segít a fejlődésben. A szellemi fösvény tehát az, aki a lelki javakhoz önző és beteges módon ragaszkodik, és akkor fejtegettük, hogy mik is ezek a lelki javak, és ezeket úgy próbálnám összefoglalni, hogy érzések és eszközök, majd mind a kettőt ki fogom fejteni, vallásos érzelmek és vallásos eszközök, amelyek közül, mondom, egyik se esne a közértelemben vett bűnös dolog kategóriájába. A vallási élményeink, a vallási érzelmeink és a vallási eszköztárunk, amikben mi katolikusok nagyon-nagyon-nagyon jók vagyunk, idézőjelben a jót, körül tudjuk venni magunkat millió tényleg fizikai tárgyal, cuccal, dologgal, amelyek egyben segítő kezet is nyújthatnak nekünk, és lehetnek valóban eszközök Isten és önmagam megismerése felé, de ugyanolyan mértékben lehetnek roppant nagy akadályok is. Majd el fogom mondani, nem az eszközökkel van soha baj, hanem a hozzáállásommal az eszközökhöz. Hogyan használom őket, mire használom őket. Tehát nehogy félreértsetek, nem a lelki érzelmeinkkel, és nem a hívő életünket segítő eszköztárral van a baj önmagában. És most az lenne a megoldás, hogy ne érezz semmit, és minden lelki vallásos cuccot dob ki az ablakon, mint hogyha az megoldás lenne. Nem lenne megoldás. Hanem az érzéseinkhez és az eszköztárunkhoz szeretnénk egy helyes viszonyulást megtanulni. Mert ezen múlik. Mi a lelki fösvénységben, a szellemi fösvénységben az elsődleges és legnagyobb probléma, hogy az illető, bármennyire furcsa, de nem Istenhez ragaszkodik, hanem lelki jó érzésekhez ragaszkodik. És a szellemi fösvénység legnagyobb problémája ez. Nem valakit keres az illető, hanem valamit. Ez a legnagyobb probléma. Nem Istent magát keresi, nem Istennel magával akar egy szeretett kapcsolatot megélni, hanem ő vallásos dolgokat keres, érzelmeket, tapasztalatokat, eszközöket, de azok, bárhonnan is nézzük, bármennyire szent dolgok, bármennyire vallásos dolgok, csupán dolgok. És nem egyenlőek Istennel magával. A legtöbb gyönyörűbb vallási tapasztalatom sem egyenlő az Istennel magával. Az egy tapasztalat. Az egy érzés, amit valamiért kaphatok. Hogy nekem ez segítsen Istent jobban megragadni. De ezek az érzelmek, bármennyire szentek és tiszták és vallásosak legyenek, nem pótolják Istent saját magát. És azt hiszem, hogy ez nem egy nagy dolog, hogyha így beszélünk róla, csak mennyire sokszor ezt nem mondjuk ki. Hogy az érzelmek, amit valakitől kapok, azok nem egyenlőek ővele. Őtőle jönnek, de nem téveszthetem össze a szemét a tőle jövő impulzusokkal, az érzelmekkel. És itt van ez a logika. A szellemi fösvény a szép vallási dolgokhoz ragaszkodik, de végső soron nem Istenhez magához, és ugye megint csak mondjuk ki ennek a miértjét, mert ő közben menekül a fejlődés fájdalma elől. És hogyha menekül, kell neki a biztonság, kell neki a fájdalomcsillapító, kell neki a lelkiismeret lenyugtató eszköz, amivel elhiteti magával egy időre, hogy neki nem kell fejlődnie. Mert jó van úgy, ahogy van. És ez az eszköz jelen esetben most nem a szellemi gőg, hogy én többnek érzem magam másoknál, vagy szentebbnek, meg jobbnak, meg erényesebbnek, meg erkölcsösebbnek, hanem meg stb. Hanem itt jelenleg a menekülési eszköz a szép vallási tapasztalatok. A szép vallási érzések. És az eszköztár. Majd ezt is el fogom mondani részletesebben. Pontosan itt miről van szó a szellemi fösvénységben? Egy meg nem tisztult birtoklási vágyról. És megint csak látjátok, nem önmagában az a baj, hogy van birtoklási vágyunk. Hogy mi szeretnénk személyeket, dolgokat birtokolni és magunkénak tudni. Ezzel önmagában semmi baj nincsen. A meg nem tisztult birtoklási vágyjal van a probléma. Amikor ez a birtoklási vágy, ami igazából nem tiszta, nincs megtisztulva. És mi fogja ezt majd megtisztítani? Nyilván a sötét éjszaka, mint mindent az életünkben. És itt egy birtoklási vágyról van szó, amely igazából egy meg nem tisztult birtoklási vágy, ezért kell kimondanunk, hogy ezért elsődlegesen nem a külső szegénység a fontos, hanem egy belső szegénységre törekszünk. És ez megint nagyon-nagyon fontos. Nem az a kérdés az életünkben, hogy fizikailag mennyi dolgunk van, mennyi cuccunk van, és hogy benne a lelkünkben mennyi darab érzelem van. Ebből lehet sok akár. Érzelmekből is, dolgainkból is. Nem ez a lényeg, hanem az ehhez vezető hozzáállásainkkal van a kérdés és a probléma. Nem elsősorban külső szegénységről beszélünk, hanem egy belső szegénységre törekszünk. És a belső szegénység annyit jelent, hogy semmit nem állítok az életemben, a lelkemben Isten helyére. Sem az érzéseket, sem a tapasztalatokat, sem az eszközöket, semmit. Ezeket felhasználom, hogy ő hozzá vezessenek, de nem állítom be őket Isten helyére. Na és akkor nézzük meg újra, hogy maga keresztes Szent János ezt hogyan írja. Így kezdi ezt a fejezetet. Egyébként ez rendkívül rövidke fejezet, és a többi innentől kezdve szintén elég rövidek lesznek. A szellemi gőggel kapcsolatban írt János atya nagyon sokat. Miért? Mert tudja, hogy ez a legelterjedtebb, és a legnépszerűbb, és ezt kell legjobban leleplezni. A többi is jelen van az életünkben, de lehet más mértékben, mindegy, keresztül Szent János kevesebb oldalt szentel ennek, de tudjuk, hogy nem a betűk és az oldalak száma itt mennyisége legfontosabb, hanem a tartalom, ami itt is ugyanúgy nagyon mély, reményeim szerint mindnyájunkat megérintő lesz. Így kezdi tehát. Gyakran előfordul ezeknél a kezdőknél, hogy nagy fokban érvényesül bennük a lelki fösvénység is. Ritka eset ugyanis, hogy megvannak elégedve annyi szellemmel, amennyit Isten ád nekik, s minduntalan zúgolódnak és panaszra fakadnak azért, hogy nem találnak a lelki dolgokban elegendő vigasztalást és örömet. Mit csinálnak ezek a drága jó lelkek? Zúgolódnak, bajuk van, problémájuk van, mert nem találnak éppen annyi vallási vigasztalást és örömet. Mert hiszen ugye tudjuk, hogy a lelki élet és az emberi élet egyik legfontosabb alaptörvénye az, és a normalitáshoz abszolút hozzátartozó dolog, hogy nem tudjuk magunkat mindig ugyanúgy érezni. Sehol a világon nincs kimondva és leírva, hogy nekem mindig jól kell magam érezni. Ember vagyok, aki egy nap így érzi magát, másnap úgy érzi magát. Egyik órában így, a másik órában úgy. Hogy az érzelmeink egy egészséges mértékben hullámoznak, azzal semmi probléma nincsen. Természetesen beszélhetünk itt egyfajta szélsőséges és beteges hullámzásról is. Igen, azt ezt ne tévesszük ezzel össze. Amikor valaki olyan módon hangulat ingadozó, hogy tényleg egyik nap madarat lehetne vele fogadni, másik nap pedig belesüllyed egy életgyűlöletbe, azt ugye bipoláris depressziónak hívjuk sokkal inkább. Amikor nagyon-nagyon extrém ez a kilengés, itt most nem erről beszélünk, bár az is bejöhet ide egyébként, hanem itt csak arról beszélek, hogy normális, abszolút egészséges és normális emberi életben is teljesen természetes dolog az, hogy az érzelmeink nem egyetlen vonalon és síkon haladnak, hanem ezek hullámoznak. És amíg mondom, ez a hullámzás nem üt meg szélsőséges pontokat, addig azzal semmi probléma nincsen. Tehát el ne várja valaki magától, hogy, és ugye ezt hívő embereknek a nagy kísértés, hogyha én Istennel vagyok, és gyakorlom a lelki életemet, és stb., hogy van az mégis, hogy bizonyos napokon, bizonyos órákban én rosszul érzem magam, akár lelkileg, és nem érzek olyan örömöket, meg hasonló. Azért, testvérem, mert ember vagy, és nem angyal. Ilyen egyszerű az egész. Ez teljes mértékben belefér az életünkbe. Na és mi a szellemi fösvény problémája, hogy ezt ő nem látja be? Ő azt gondolja, hogy ha ő egyszer hívő, akkor Istentől neki mindig meg kell kapni az érzelmi fröccsöt. Akkor minden misének csodálatos érzelmekkel kell járnia, minden szentségimádásnak, minden egyéni imának, mindennek, amit én a lelki életemben csinálok, annak szép érzésekkel kell együtt járnia. És ha nem jár együtt, mit csinálok? Zúgolódok, panaszkodok, kiállhatatlan vagyok. De az illetőnek az egyik legnagyobb problémája az, hogy nem fogadja el az emberi természetét. Hogy ő ember. Akitől senki nem várja el, hogy a lelki élet gyakorlása során minden egyes pillanatban ugyanúgy érezze magát. És testvérem, erről is beszélnünk kell. Vannak olyan ima alkalmaink, amikor érzelmileg jobban érzem magam, jobban tudok Istenre figyelni, jobban el tudok csendesedni, és vannak olyan napok és olyan órák, amikor pedig ez egyáltalán nem megy. Az imádság közben rosszul érzem magam, nem tudok odafigyelni, fáj a fejem, bajom van, és ebből az következne föltétlenül, hogy én valamit rosszul csinálok az imádságban. Nem biztos, hogy erről van szó. Arról van szó, hogy ember vagyok, és az emberi természetem, az én pszichés világom ilyen. Vannak napok, amikor érzelmesebb az életem, szebb érzéseim vannak, és vannak, amikor pedig rosszabb érzéseim vannak. Van, amikor tudok figyelni, van, amikor kevésbé. Ez hozzátartozik a normalitáshoz. Ki várja ezt tőlünk, hogy minden szent misén például, ha Mária liturgiáról beszélünk, ugyanolyan jól kérne éreznünk magunkat. Ez soha senkitől nem volt elvárás, hogy te minden misén érezd magad jól, és testvérem, itt is le kell vennünk magunkra a terhet. És ezt én még papként is el tudom mondani. Vannak misék, amiket át tudok élni szebb érzésekkel, és vannak misék, amin végig kell magamat is, nekem magamat is vonszolni. Nemhogy a szegény hívőnek, akinek hallgatni kell éppen azt az atyát, aki éppen végig vonszolja magát a misén. És nem elvárás, hogy minden liturgiában te érezd a mennyország nyitott kapujából kiáradó illatokat, vagy nem tudom micsodát. Ne, egyáltalán nem. Vannak, amikor az egész unalmas. És ezt be kell vallani. Egyszerűen azt várjuk már, hogy mikor lesz vége. És ez hozzátartozik a normalitáshoz. De természetesen, és itt lesz majd a megoldás, hogy ennek ellenére kitartunk, ennek ellenére ott vagyunk, ennek ellenére továbbra is gyakorlom a lelki életemet, és ez lesz majd itt a kiteljesedett ember, aki az érzelmi hullámzása miatt nem adja fel, hogy az Istennel való kapcsolatát ő ápolja. De ezt akarom hozzátenni, hogy abszolút normális és emberi dolog az, amikor a lelki cselekedeteinket nem kíséri mindig ugyanolyan szép érzelem. És miért mondom ezt ennyire? Mert a szellemi fösvény ezt nem fogadja el. Tehát ő neki ő azt gondolja, hogy minden egyes ilyenfajta lelkiéleti cselekmény kapcsán neki szép érzéseket kell átélnie. És ha nem éli át, akkor zúgolódik, panaszkodik. És miért is zúgolódik? Miért is panaszkodik? Ugye egyrészt azért, mert neki az érzelmi hullám kell a meneküléshez. Tehát ezért panaszkodik, és ezért érzi, hogy jön fel benne valami, mert megjelenik nála is szépen a fejlődés fájdalma. És ma nem kapta meg a fröccsöt, hogy azt elmulassza, a lelki fröccsöt. Ma nem jött meg. És akkor mit csinál? Panaszkodik, dühös, mert ma nem volt meg az a drog mennyiség, amivel el tudja magával hitetni, hogy neki nem kell fejlődnie. És ez lelki úton így megy. És miért panaszkodik másrészt? Mert ez egyenes arányban annak a gyümölcse, hogy ő tulajdonképpen nem magát, Istent keresi, hanem dolgokat keres, érzelmeket keres. Nem azért ment a misére, hogy Krisztussal és a testvéreivel találkozzon, mert az megvalósul, akár szép érzéseim vannak, akár nem. A Krisztussal való mélységes találkozás megvalósul a misében. Akár érzem, akár nem. A csendes imában való találkozás az Istennel megvalósul, akár érzem, akár nem. A hétköznapokban, hogy teszem a dolgom, élem az életem, és belegondolok Isten jelenlétébe, ez hát az ő jelenléte ott van bennem, és az ő szeretete árad felém, akár érzem, akár nem. De a szellemi fösvénynek az a problémája, hogy most éppen nem kapta meg ezt az érzelmi fröccsöt, mert ő a lelki, a vallásos dolgokat nem azért gyakorolja, hogy Istennel mélyebben találkozzon, hogy vele a kapcsolatát ápolja, hanem hogy megkapja belőle ezeket az érzelmeket, amik azhoz kellenek neki, hogy elhitesse magával, hogy neki nem kell fejlődnie. Tehát nem Istent magát keresi, hanem szép érzéseket. Elment a misére, mert azt gondolta, hogy majd ott meg lesz, és nem volt meg. És akkor mi a probléma ezzel? Nem az, hogy nem volt meg, hanem az, hogy baja van. És ha mondjuk hazamegy, és emiatt ő mondjuk undok a családtagjaival, na akkor testvérem, ott tartunk, ott, ahol a part szakad. Valaki beiratkozott a zarándoklatra, vagy valahova. Hogy most akkor most lesz az a zarándoklat. És most megyünk oda, ahol nekem úgy kell magam érezni. És a Jóistennek más tervei voltak, és egyszerűen nem kapta meg azt az érzelmi fröccsöt, amit szeretett volna, és csalódott, és panaszkodik, mert a zarándoklatra nem azért ment, ami miatt a zarándoklat van, hogy ez is egy eszköze annak, hogy építsük az Istennel és egymással való kapcsolatunkat, ami megvalósul, akkor is, ha szép érzéseim vannak, akkor is, ha nem. De ő csak a szép érzésért ment. És ha az nincs meg, akkor panaszkodik, és akkor szeretetlen, és akkor undok, és akkor dühös lesz másokra, akkor testvéreim megint ugyanott járunk a két mutatásnál és a farizeizmusnál. Mondtuk már a múltkor is, Krisztust sokféleképpen lehet nem keresni. Lehet őt vallásosan nem keresni, és nem vallásosan nem keresni. Valaki csak a vigasztalást és a kielégülést keresi. Szeretem ezt a szót, mert ez kicsit máshol érint bennünket. A kielégülést keressük, valaki vallásos módon, valaki nem vallásos módon. Valaki a kielégülést a kocsmában keresi, valaki a templomban. Múltkor is mondtuk, hogy mind a kettőnek a fröccs kell. Egyiknek a fizikai fröccs, másiknak az érzelmi fröccs, nincs sok különbség a kettő között. Tehát a lelki fröccs az olcsóbb egy picit, de egyik sem Krisztust keres. És ez nem azt jelenti, ahogy már ezt a múltkor is mondtuk, hogy nem lehet vágyakozni egészségesen az Isten kapcsolatomból származó örömre, dehogy nem, itt most nem arról van szó, hogy tiltsam meg magamnak az örömet. Drága testvérem, ha van örömöd, ha abban az imában, ha abban a misében, ha abban a zarándoklatban, vagy abban a lelki könyvben, vagy bármiben éppen tényleg lelki örömödet leled, azzal semmi probléma nincs, az ajándék. Azt fogadd el. azt akkor Isten neked valamiért adja. Nem ezzel van a baj. Azzal van a baj, hogy amikor nincs meg ez az örömérzés, akkor teljesen kibillenek, kiállhatatlan, szeretetlen leszek, akkor nagyon nagy baj van. Akkor föl lehet tételezni, hogy én lelki köntösben ugyan, de nem Istent magát keresem, hanem a lelki fröccsöt. És ugye mondtuk a múltkor is, aki nem vallásosan, bocsánat, aki vallásosan nem keresi az Istent, tehát aki a vallási dolgokban csak az örömöket és az érzelmeket keresi, annak a helyzete nehezebb. Annak a helyzete veszélyesebb, mert hát ő ugyan nem erkölcstelen ember, de mégsem az Istent keresi. És erre mondja Jézus, hogy utcanő és vámos megelőz a mennyek országában. Az utcanő és a vámos sem Istent keresi, de legalább tudnak róla. Ez a különbség. Ők tudják. De aki erről nem tud, és azt hiszi, hogy ő az Istent keresi, de közben csak érzelmeket keres vallási köntösben, csak kielégülést keres, hogy levédje magától a fejlődés fájdalmát, az veszélyesebb, mert nem látja be. Ahogy ezt egy nagy lelki szerző mondta, Jézus nem a bűnösökkel volt kemény, hanem azokkal, akik nem tudták, hogy bűnösök. Csak velük. Akik nem jöttek rá, hogy fejlődniük kell. Nekik kell a keménység, a kemény beszéd, hogy ebből az állapotból valamilyen esélyük legyen, hogy kijöjjenek. A hétköznapi misztikában, amit itt már negyedik évada gyúrunk, azt tanuljuk, hogy a szeretet logikája az, hogy nekem a másik személy kell. Én a másik személyét akarom szeretni. Őt akarom és őt keresem, akár együtt jár ez szép érzésekkel, akár nem. És itt van bennünk a kapcsolatainknak a megéredése. Egy kiéredett, felnőtt, megérett kapcsolatban, és ezt akár Istennel, akár a másik személlyel el lehet mondani, szeretik egymást, keresik egymást, és akarják egymást, akár kísérik ezt éppen szép érzelmek, akár nem. És itt van ez a bizonyos érettség a kapcsolatainkban. Hűséges vagyok, kitartok, továbbra is építem a szeretett kapcsolatomat a másikkal, akár kísérik ezt szép érzelmek, akár nem. Természetesen ezt akkor lehet a legkönnyebben és jobban megélni, amikor a másik is ugyanígy van velem. Hogy ő is akarja, és ő is építi, és ő is már szabadabb attól, hogy attól tegye függővé a kapcsolat építését, hogy éppen jól érzi-e magát benne, vagy kevésbé. Valakit akarok, és nem valamit. A kereszténység valakiről, valakikről szól. Ugye a Szent Háromságról mindenek előtt, mint valakikről, és rólunk, mint valakikről, személyekről. A dolgok ennek alá vannak rendelve. Bármilyen dolog, legyen az a legszebb, legvallásosabb dolog is, az alárendelt eszköz a személyek közötti kapcsolat megerősítéséhez. A szellemi fösvénynek mi a problémája? Ő valamit keres, nem valakit keres. Nem Istent, és nem a hittestvérét keresi. Nem a kapcsolatokat akarja építeni, hanem ő dolgokat keres. Ezek a dolgok jelenleg szép vallási dolgok, de akkor is csak dolgok, amelyek soha nem pótolják a személyeket. Soha nem pótolják a valakiket. Ha tényleg Istennel akarok kapcsolatban lenni, akkor relatívvá válik, hogy ezt kísérik-e érzelmek, vagy nem. Ezt már a múltkor is megjegyeztük. Relatív. És ez egy nagy személyi-lelki éredésnek a jele, amikor valaki képes az érzelmeit ilyen szempontból relatívan látni. Örülök annak, ha vannak szép érzéseim az Istennel. És kicsit zavar az, hogy néha meg nincsenek, de ez a stabilitásomat nem billenti ki. Nem leszek emiatt dühös és szeretetlen és kiállhatatlan valakivel, csak azért, mert most éppen a lelki életemben nincsenek azok a szép érzelmek. Mert megtanuljuk ezt a bizonyos szabadságot. Persze, hogy jó lenne, ha mindig szép érzéseink lennének, és azoknak örülünk is, és persze, hogy a rosszabb meg az olyan kellemetlen, de ezek akkor sem pillentenek ki az identitásunkból, a stabilitásunkból. Ez egy nagy lelki szabadság. Ha van szép érzésem, örülök neki, ha nincs, nem esem kétségbe. Mindkettő normális, mert ember vagyok, aki nem tudja magát mindig ugyanúgy érezni, hisz ez sok tényező befolyásolja. De akinek nincs stabil kapcsolata Istennel, és aki a vallásban pótcselekszik, tehát a vallási dolgok kellenek neki a meneküléshez, ott az érzelmek hiánya kétségbeeséshez vezethet, és az illető megint csak elkezd pótcselekedni. És majd mindjárt elmondjuk, hogy hogyan. Keresztes Szent János tehát maga így írja, hogy ezek a lelkek minduntalan zúgolódnak és panaszra fakadnak azért, mert nem találnak annyi örömet a lelki dolgokban. Állandó panaszkodás, mert most éppen nem érzem magam olyan jól. Mit csinál ez a személy egyébként? Túldimenzionál. Túl liheg. Egy abszolút normális dolgot. Túl nagy dolgot csinál abból az általános, természetes emberi dologból, hogy az érzelmeink hol ilyenek, hol olyanok. És amiért ezt ő túldimenzionálja, óriási elefántot csinál ebből a bizonyos bolhából, ez kihat minden cselekedetére, és tegyünk hozzá egy ilyen hétköznapokban megfogható kifejezést, az ő hangulatára. Hangulatember. Érzelmei által vezérelt ember. Ha jól érzi magát, ha megvolt a misén az érzelmi fröccs, vagy az imában, akkor kedves mindenkivel. Ha ez viszont nem történt meg, akkor egyáltalán nem kedves mindenkivel. Akkor szeretetlen és kiállhatatlan. Mert talán ebbe az is bejön, hogy ő magát vádolja azért, mert most éppen nincsenek olyan szép érzései a lelki életben. Biztos elrontottam valamit? Biztos rosszul csináltam valamit? Biztos bűnös vagyok? Biztos haragszik rám Isten? Tehát a jó vastag torzisten képek is ugye bejönnek ide? Biztos valamit rosszul csináltam. És akkor most újra kell csinálni mindent. Ugyanez a logika. Nem tudja belátni, hogy az, hogy nincs éppen szép érzése, az nem föltétlenül jelent valami olyat, hogy ő valamit elrontott, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy normális ember. De hogyha ezt nem látja be, akkor a teljes hangulatvilága, a cselekedetei is ebbe az irányba mennek, és kiállhatatlan lesz másokkal, és ez is egyfajta függőség, tegyük hozzá. A hangulatomtól való függőség. Az érzelmi állapotomtól való függőség. Mit teszek függővé az érzelmi állapotomtól? A másokkal való kommunikáció minőségét. Ha szép érzéseim vannak, szépen beszélek a másikkal. Ha nem, nem. Ez egy óriási függőség. És óriási képmutatás, ugye tudjuk, mert ez a vallási égisz alatt történik. Mit csinálnak még ezek a lelkek? És itt olvasom tovább János hogy a szavait. Vannak, akik emiatt jobbra-balra tanácsot kérnek, és lelki vezetést keresnek, s nem tudnak betelni az ilyenekről tárgyaló lelki könyvekkel. Mondja Keresztes Szent János a 16. században, amikor közembernek lehet nem tudott annyi könyvet azért otthon fölhalmozni, de most ezt képzeljük el 21. századi verzióban. Mikor több százezer könyvvel körül vehetem magam, ha akarom. Tanácsot kérnek, és most kezdjük ezzel, állandóan lelki vezetést keresnek. Mi itt a probléma? Ahelyett, hogy megtanulnának bensőleg szegénynek lenni, azaz nem függeni ennyire az érzelmek meglététől vagy hiányától, ezért megpróbálnak valami megoldást keresni. Nem tudják elfogadni, hogy ez normális, és közben nem engedik meg maguknak a fejlődés fájdalmát, mert Isten vinné őket előre, próbálnak tüzet oltani. Hogy csinálják ezt sokan? Mennek lelkivezetőhöz. Mennek tanácsadásra. Csak még ez egy gondolat. A belső szegénység az egyébként egy szabadság. Megelégszem azzal, ami van az érzelmeim szintjén, mert Krisztus maga mindig ott van bennem, és ez elég. Tehát, hogy ez a fajta lelki szegénység, hogy Isten szeretete és jelenléte adott. Ez megvan. Ezt nem veszthetem el. Ez akkor is megvan, ha érzem, ha nem érzem. És ezt jelenti ez a bizonyos belső szegénység, hogy ennek a tudata nekem elég. És amikor ezt nem kísérik szép érzések, nem billenek ki a stabilitásomból. De vissza ehhez, hogy ezek a személyek mennek ugye tanácsokat kérni, meg lelki vezetést kérni, És nehogy félreértsetek, hát nem az a baj, hogy tanácsot kérnek valakitől. Hát én vagyok az, aki állandóan biztatok mindenkit arra, hogy ha kell, kérjen segítséget. Ha kell, kérjen tanácsot valakitől. Ez egyik legfontosabb tényező a lelki életünkben, hogy képes vagyok elismerni, hogy egyedül nem megy. Nem tudom megoldani egyedül a problémáimat, szükségem van segítőre. És ugye ennek próbálok szószólója lenni. Hogy nem szégyen, hogy emberi segítséget kérek a lelki életemben, pszichés problémáim kapcsán valakitől. De a szellemi fösvénynél mi a probléma? Ő aztán megy tanácsért, ő aztán megy lelki vezetőhöz, de miért? Két dolog miatt. Egyrészt azért, hogy megkérdezze tőle, és ez talán ez lenne a kisebbik rossz, hogy hogyan érezzem magam jobban. Mert ez neki a lényeg. Ha most nem ér el engem az érzelmi fröccs, de kéne, mert függője vagyok. Ha nincs érzelmi fröccs, nincs spirituális drog, akkor jön a delírium, jön a fájdalom. Csinálni kell valamit, elmegyek a paphoz, lelkivezetőhöz, megkérdezem tőle, hogy mit csináljak? Hogy tudnám ezt a bizonyos lelki érzelmet újraérezni? Ez még nem is lenne olyan nagyon rossz kérdés önmagában, mert ilyenkor a lelkivezető, ha az természetesen bölcs és okos, akkor rávezetheti az illetőt arra, hogy figyelj, nem az a kérdés, hogy hogy érezd magad jobban. Nem az a kérdés, hogy hogyan szerezd meg magadnak újra az adagot. Az a kérdés, hogy mi fájod belül, ami elől menekülsz. Miért kell neked ez a bizonyos érzelmi hullám, és miért billensz ki ennek a hiányában? Vajon mi van ott a lelked mélyén? Mi van ott a pszichéd mélyén, amitől te még mindig menekülsz? Tehát, ha valaki ezzel a kérdéssel megy lelkivezetőhöz, tanácsadóhoz, vagy bárkihez, hogy hogyan érezzem magam jobban, hogy találom meg újra ezt a bizonyos lelki hullámot, akkor ott az ügyes lelkivezető adhat neki egy megoldást, nem arra, hogy ez hogyan találja meg, hanem hogy hogyan válik szabad ettől az egész kérdéskörtől. De, ami itt a lényeg, ha a logikából kiindulunk, nem csak ezért mehet valaki lelkivezetésre, hogy ezt megkérdezze, hanem mert az is egy érzelmi élmény. Ritkább érzelmi élmény, mert meg nehezebben megszervezhető. De az is egy érzelmi élmény. Ha már a mise nem adja meg, ha már a csendes ima nem adja meg, akkor elmegyek a lelkivezetőhöz, paphoz, például. Mert ez is lehet, hogy egy élmény, és akkor majd ez megadja. Látjátok, megint csak nem azzal van a baj, hogy valaki tanácsot kér, hanem ezzel a motivációval lehet probléma, hogy miért. De egyébként ugyanezt mondhatnám, és majd fogom is mondani, akár arra, hogy zarándoklat, az is egy nehezebben megszervezhető dolog. De valakinek pontosan ugyanezért kell, hogy ez majd megadja az érzelmi hullámot, amit egyébként nem találok meg. És ez a bizonyos lelkivezetési szituációban egyébként, ezt csak úgy zárójelben megjegyzem nektek, magam, mert ezt könyvekből nem lehet megtanulni a lelkivezetőnek, hogy hogyan ismerjük azt föl, amikor valaki így jön a lelkivezetésre. Hogy tulajdonképpen őt nem az érdekli, amit mondok neki, nem az érdekli, hogy hogyan lehetne fejlődni, hanem ő magát, a szituációt szeretné kiélvezni. Hogy most ő egy atyával beszélget. És egyébként, ahogy telnek az évek, picit kezdek erre ráérezni. Nem egészen még, de néhol igen. Amikor arról van szó, hogy valaki nem dolgozni jön, mert bocsánat, a lelki vezetés az munka. Az nem lelki rózsaszín vattacukorban való enyelgetés, tűnölött mi forgolódása a lelki vattacukorba, tűnyülőszködés. Az kemény munka. Ott dolgozunk. A lelki vezetésben önismereti munka van. Én is dolgozom, meg ő is dolgozik. Tehát nem azért jövünk össze, hogy aranyos lelki dolgokról beszélgessünk. Meg atya, hogy van? Persze ezt nyilván meg lehet kérdezni, meg jó is esik. De nem ezért jövünk össze mindenek előtt. A lelki vezetés az munka. A lelki tanácsadás, a lelki tanácsadás az munka. És ez az, amit sokszor megérzek, hogy az illető nem azért jön, hogy önmagán dolgozzon. Hogy segítsek neki abban, hogy tudjon az önismeretében előre haladni. hanem azért jön, hogy meglegyen az élmény. És elmehetett volna a fodrászhoz is, de hozzám jött. De ugyanarról van szó tulajdonképpen. Persze, mondva csinált lelki problémák mögé. Tehát, hogy be kéne festeni a haját lelkileg újra tulajdonképpen. Vagy göndöríteni, vagy valami. Tehát látjátok, ez az, amikor rá lehet érezni arra, hogy mi az, amikor hiányzik ez a bizonyos munkához való hozzáállás. És akkor félő, hogy így a lelkivezetés nem válik mássá, vagy a lelkivezetésnek nevezett találkozás, mint megint egy menekülési útvonal. És akkor ilyenkor én lelkivezető mit csináljak? Legyek, hát ugye ma azt mondanák rám egyesek, hogy irgalmatlan vagyok, mert azt mondom az illetőnek, hogy én így ezt nem fogom folytatni. Csak akkor a komoly szándékkal jön. Jó, mert biztos Jézus nem utasította volna el, mert ő. Meg hát az atyáknak tessenek irgalmasaknak. Én persze. De így vagyok irgalmas vele, hogy húzok egy határt. Nem fogok részt venni abba a játszmába, hogy csak azért jövünk itt össze, hogy az érzelmi fröccs éppen meglegyen. Akkor veszek részt ebben, ha a lelki vezetés, a lelki gondozás az, ami dolgozunk az Isten kapcsolaton, önismereten, és az sokszor keserves. De sajnos ez ilyen. Menjünk tovább. Mondja keresztes Szent János, hogy az illető nem tud betelni a lelki könyvekkel. Nem azért, mert a könyv rossz, dehogy rossz, hanem mert mit csinálnak? Pótcselekvésként használják a könyvet is. Kell az új könyv, az új szerző, mert az mit hoz? Új érzelmeket. Hát majd ez a könyv, amit megveszek, az előzőt el se olvastam, de majd most ez majd most megadja azt az érzelmi hullámot. Kell az új zene, az új film, az újfajta ima mód, az újfajta ima közösség, sorolhatnám. Amikor valaki csak azért vesz részt egy ilyen dologban, és azért használja ezeket a dolgokat, hogy az érzelmi hullám meglegyen, és nem a dolgokat úgy használja, ahogy azok nekünk adattak. Nem a dolgokkal van a baj, hanem a motivációval. Csupán az érzelmek felspanolása miatt kellenek ezek a dolgok. És látjátok, így mondjuk ki ezt a bizonyos végső konklúziót. Minden lehet menekülés. Bármilyen vallási forma lehet menekülés. A gregórián ének és a karizmatikus ének. Most mondok két ilyet, amiben állandóan vita van. Melyik a jobb? Mind a kettő lehet menekülés. Mert valakinek ez tetszik jobban, valakinek azt tetszik jobban, és mind a kettőnek megvan a maga értéke, de hogyha ideológiát gyártunk ahhoz, hogy az egyik miért jobb, mint a másik, akkor nekem itt mindig fölmerül keresztes Szent Jánosnak ez az egész gondolatmenete. Valakiben a gregórián ének okozza az érzelmi kielégülést, valakiben a karizmatikus ének. Valakiben ez a vallási forma, valakiben az a vallási forma. Mondom, nincs tökéletes forma. Bármilyen forma világ lehet menekülés. És mindegyiket lehet jól is használni. Mindegyiket lehet helyesen, egészségesen használni. És mindegyik lehet menekülési útvonal. Csak ezeket, ha nem mondjuk ki, nem jövünk rá, akkor könnyen belemehetünk ilyen partalan vitatkozásokba például erről. És ehhez még hagy hozzam be, hogy tulajdonképpen mi van ebben, hogy az illetőnek mindig mi kell? Az új. Mondhatnám, a hír. Sok hívő elítéli a bulvár sajtót és a szenzáció hajhászást, hogy fúj, tvajasztói társadalom, fúj. De spirituális módon ugyanezt lehet csinálni. Most nem az érdekel, nem az érdekli az illetőt, hogy XY celeb mit mondott, hanem hogy Szűz Mária mit mondott. Hol van az égi új üzenet? És itt az, amit aláhúzok, az, hogy új legyen. Amilyet még senki nem mondott. Ez a spirituális celeb világ. Ki jelent meg, hol és mit mondott? Milyen csodák vannak? Itt meg ott. Gyógyulások. Hű. És ezeket mi csodák ezek? Újdonságkeresés. Kell az új. Kell az új üzenet. Mindenből az új kell. És persze ők szidják a legjobban a csúnya bulvárt. Ez lelki bulvár. Lelki pletyka lap. Ezek a dolgok. Akik ezt csinálják, nem tudnak lelkileg szegények lenni, és testvérem, ne értsetek félre, egy fontos kiegészítés. Magam is így voltam vele, hogy a lelki élet elején, a megtéréskor, szerintem ezek a nagyon látványos lelki dolgok, mint hogy léteznek jelenések, meg üzenetek, meg hasonlók, többektől tudom, és magam is keresztül mentem ezen, ez segíthet kezdetben. Ezek nagyon nagy szikrák lehetnek, és szerintem Isten ezért is adja őket. Mert van, ami ezekből az Istentől jön, ezek a látványos, misztikus jelenségek. Kaphatunk ilyet, vagy hallhatunk arról, hogy valakinek van ilyenje, hogy ez beindítson bennünket a megtérés folyamatában. Igen. És sok millióan el tudják magukról mondani, hogy azért indultak be a megtérési folyamatban, mert X zarándok helyen hallottak arról, hogy ott jelenések vannak, vagy ő nekik maguknak volt egy tapasztalatuk. Ezzel semmi baj nincsen. A probléma akkor van, amikor ebbe valaki egész életére beleragad. Akkor van probléma. Mert mondom, ez a gyerekcipő, ez a biciklin, a két pótkerék, amelyet Isten ad, hogy beindulj. De aztán jön a személyes kapcsolat kalandja az Istennel, ahova már nem kellenek a gyerek dolgok. Ezek a látványos lelki jelenségek, el lehet őket hagyni, lehet menni tovább. A probléma akkor van, amikor ebbe valaki beleragad, és egész életében erre fókuszál rá, erre az egész misztikusnak nevezett világra fókuszál, és az egész lelki életét ezt hálózza be, hogy ki jelent meg, mit mondott, mikor, hánykor, stb. Kezdetben ez lehet fontos. Kezdetben beindíthat. De aztán hiszem, hogy Isten maga az, aki bennünket ebből kihív. Lehet megbotránkoztató, de az én víziómban például egy Mária jelenés akkor éri el a célját, ha már nem azzal foglalkozunk, hanem Istennel. Addig foglalkozom vele, amíg beindított. És miután háttérbe szorul, ott érte el a célját. Mert véghez vitte azt, amiért Isten azt adta. És szépen búcsút mondok neki, a gyerekcipőt, a kiscipőt szépen leteszem, és megyek tovább valami új felé, mert azt már kinőttem, és az beteljesítette az életemben a küldetését. Csak sokan ezt nem merik meglépni, mert úgy érzik, hogy hűtlenek lesznek Szűz Máriához, vagy hűtlenek lesznek ahhoz a zarándok helyhez, vagy nem leszel hűtlen. Az életedben jön egy új fejezet. Szent Pál valahol ugye egy kicsit nem akarom megerőszakolni a szöveget, de amikor azt mondja, hogy eddig ugye gyerek módon láttam a világot, és most már felnőtt módon, ugye a szeretett himnusz környékén mondja ezt. Szerintem ez ebben is benne van. Eddig gyerek módra gondolkodtam, de most már elértem a felnőtt kort, és felnőtt módra gondolkodom. Szerintem ezek a dolgok ide is behelyettesíthetőek. Aztán figyeljetek, mert itt még van egy nagyon vicces dolog, egyébként tragikus, de vicces is. Így írja. Ezen kívül megrakódnak szent képekkel, művészies és értékes olvasókkal, mármint rózsafüzérekkel. Ő írja, nem én mondtam, nem, keresztes Szent János. Ilyenekben nagyon is válogatósak. Most ilyen kell nekik, holnap amolyan. Ma elcserélik, holnap visszacserélik. Mint mi gyerekkorunkban a turbórágónak a kis autós matricáj. Ma az ilyen alakút szeretik jobban, holnap az amolyant. És ahhoz ragaszkodnak jobban, amely szebb és többbe kerül. Ezt ő mondja. Olyat is talál az ember, Júj keresztő Szent János fizet 200 forintot, mert azt mondta, hogy az ember, mindegy, akinél annyi az Agnus Dei, és erekje, mint a gyereknél a játékszer. Itt van lábjegyzet, mert az Agnus Dei medalion alakú megszentelt kis viaszkép. Mindegy, valami fajta kettát. Miről van itt szó? De ugye megrakódnak, na most jön testvéreim, az eszközök. Az eszközök. Körülveszi magát eszközökkel, és ugye már a lelki könyvek kapcsán talán ez kicsit úgy említettük, de most itt vannak a mi katolikus egyházunkban olybá elterjedt eszköztár, amire megint csak nem azt mondom, hogy önmagában baj, hanem azok használata itt a kérdés. Mi történik itt? Ezt én így írtam föl magamnak. Ragaszkodás a rengeteg vallási műtyűrhöz. Nem tudok jobb szót rá. Millió darab olvasó, és kép, és szobor, és stb. Mi ezekkel a probléma? A logikánk szerint ezek a tárgyak biztonságtudatot adhatnak megint csak. Természetesen hamis biztonságot, de valamilyen szintű biztonságot. Én körbe bástyázom magam ezekkel. És úgy gondolom megint csak, hogy ezáltal levédem magam a fejlődés fájdalma alól. Ha nem lennének ezek a vallási műtyűrjémnek a sokasága, akkor még az is lehet, hogy üresnek érezném magam, és akkor júj, jön az éjszaka. De azt meg nem akarom. Ezért körbe bástyázom magam. Millió ilyenfajta műtyűrrel. Nem csak magamra aggatom őket, hanem még otthon is, a szobába is, és a lakásba is. Ezek biztonságtudatot adhatnak. Szegényke önmaga elől menekül a tárgyainak a sokaságába, de vallási szinten. És Keresztes Szentes azt mondja, hogy annyi van náluk, mint gyereknél a játékszer. Jó szót használ, ez egyfajta gyerekség, infantilizmus. Ugyanúgy játékszerek, ugyanúgy homokozó. Gyerekek maradtak, infantilisek, persze ők szidják a mai gyerekeket nagyon. Mennyi cuccuk van, mennyi ruhájuk van, mennyi elektronikus eszközük van. És közben ő nekik ugyanez van vallásosan. Papoknál például, csak így, valakinek miseruha gyűjtemény. 100 millió miseruha. És külön varratni, külön készíteni, minél többet, minél szebbet. Vagy egyéb tárgyak felhalmozása. Nehogy félreértsetek. A külső eszközök segíthetnek. Miben? Az Isten jelenlétének a tudatosításában. Katolikus egyházunkban, hogy ez van, ez egyáltalán nem baj. Hogy a tárgy az egy fizikai dolog, egy megfogható dolog, amely engem emlékeztet arra, hogy Isten jelen van és szeret. Talán vagy a belső várkastély kapcsán, vagy most, nem tudom, valamikor ugye emlékeztünk arról, hogy Isten jelenlétére magunkat emlékeztetni kell. És ehhez igénybe vehetek, ha kell, tárgyat, valamit. Mindenkinek az ízlésének megfelelően képet, keresztet, szobrot, x, de lehet nem vallásos dolog is. A lényege az, hogy engem emlékeztessen, eszembe juttassa a hétköznapok sodrásában, vagy az otthon töltött időmben, ha arra ránézek, ha azt megfogom, ha azt megérintem, emlékeztet Isten jelenlétére és szeretetére. Ezzel semmi baj nincs. Azzal van baj, amikor valaki ezeket igazából védekezési eszközként használja. Vagy pedig, hogyan szoktuk ezt még használni? Igazából ilyen mágikus elvárásokkal. Nagyon sokan a keresztény kegytárgyakat valami fajta mágiával ruházzák fel. És testvérem, ez. És aztán mi sírunk, hogy a New Age meg minden. Ez aztán ezotéria, az biztos. Tárgyaknak tulajdonítani erőt. És ez egyébként egyfajta lelkiismeret megnyugtatás. Magamra teszem a skapulárét, a keresztet, körbeveszem magam képekkel, és azt várom, hogy ezek automatikusan engem megvédenek. Isten engem ezektől jobban szeret. Mária engem ettől jobban megvéd! Mondta nekem valaki, aki szerette volna a skapulárét fölvenni, hogy ez azért kell, mert akkor az illető Szűz Mária különleges oltalmában részesül. Mondom, drága hölgyem, uram, nem mondom el, milyen nemű volt az illető. Ez önmagára aggathat 5 kiló skapulárét. Tehát csinálhat magának, skapulári érmekből egy teljes lovagi páncélzatot csinálhat magának. És lehet a tarsolyba 5 liter szentelt víz, nem fogja magát és semmitől megmenteni, mint olyan. Mert ez nem mágia, ezek nem amulettek és talizmánok, amelyeknek mágikus erejük van. Ezek micsodák, hogy egyházunk szépen ezt fogalmazza hivatalosan, ezek jelek. Jelek. melyek emlékeztetnek Isten jelenlétére. Olyan, mint a jegygyűrű, én legjobban ehhez szeretem hasonlítani. Emlékeztet arra, hogy kivel kötöttem össze az életemet. De attól még a házastársal vagy a valakivel a kapcsolatot ápolni kell, hogy jegygyűrűt hordok. Nem? Most házasok, segítsetek nekem ebben, mert én ehhez hülye vagyok, de ti ezt tudjátok, ugye? Attól, hogy hordja ezt valaki, attól még dolgozni kell a kapcsolatért, semmi automatizmus nincs benne. A jegygyűrű nem köti össze automatikusan a két embert, hanem emlékezteti őket arra, hogy összekötötték az életüket. És dolgozniuk kell az egymással való kapcsolatért. És azt hiszem, hogy a vallási tárgyakat nagyon hasonlóképpen jellemezhetjük. Jelek, amelyek szükségesek, hogy emlékeztessenek bennünket Isten jelenlétére és szeretetére, de kell ebben egy határ. Nem kell túlzásba vinni. János, hogyha így írja. Mindezeknél én azt ítélem el, hogy a szívük hozzá tapad az ilyesmihez. Nem azt ítélj el, hogy nekik ilyenjük van, hanem a hozzáállást. És hogy akkora súlyt helyeznek a dolgok alakjára, sokasságára és értékes voltára. Ez az eljárás ugyanis homlok egyenest ellenkezik a lelki szegénységgel, amely az áhítatnak csak is a lényegét nézi. Megelégszik azzal, ami szükséges, s nem szereti az ilyen tarka-barkaságot. Mondja keresztes Szent János. Mi jön ki ebből? Egy gyönyörű gyakorlati gondolat. A lelki életemben is elégedjek meg azzal, ami szükséges. Nem csak az érzelmeim terén, hogy abban is szabad vagyok, hanem akár az eszköztáram terén is. Megelégedni a szükségessel. Kell a forma, de csak annyi, amennyi szükséges. Drága testvérem, nem akarok senkit megbotránkoztatni, nagyon szeretem az úgynevezett spirituális minimalizmust. Ugye a minimalizmus az egyébként a mai világban egy eléggé elterjedt ilyen vonal, lakberendezésben például. Minimalista lakberendezés. Hogy csak annyi, amennyi szükséges. És ez micsoda? Egy válasz a túlzsúfolt életre. Hogy sokaknak az élete és fizikai környezete totálisan túlzsúfolt, és már el se férünk. És ez egy lelki túlzsúfoltságnak is lehet a kivetülése. És van ez a minimalizmus, ami azt mondja, hogy fizikailag is szeretnék dolgokból minél kevesebbet, mert nem ezeknek a sokasága adja meg a végső boldogságot, tehát ezt még látjátok, valláson kívül is felfedezték már sokan. Jó, hogy van minimalista művészet is, meg nagyon sok féle ilyen dolog, amikor valaki törekszik, mire? A formák minimumára, de a tartalom maximumára. És ez szerintem a kármelita misztika definíciója. Ahogy ezt egy nagy tudású rendtársam, professzorom megfogalmazta. A kármelita lelkiség a következő. A formák minimuma, s benne a lelkiség maximuma. Formákból csak annyi, amennyi kell. De ezt teletöltjük totálisan. Tartalommal és lelkiséggel. Annyi kell, hogy ezt a vizet, ami a tartalom, éppen hogy megtartsa a forma. De a forma ne legyen több, amely végső soron aztán, ha több lenne, elvenné a figyelmünket a vízről, vagy megközelíthetetlenné tenné a vizet, a tartalmat. A formák minimuma, és a lelkiség a tartalom maximuma. Azt hiszem, hogy a lelki életünkben, a hétköznapokban is ilyen elvek mentén be is rendezhetjük az életünket, és meg vagyok a győződve, hogy mennyivel jobban fogunk járni. Köszönöm szépen a figyelmet, két hét múlva találkozunk.